Kende Tamás nemzetközi jogász az Inforádió arénájának vendége. Más is mondta, és ön is utalt rá, hogy a hazai bíróságoknak még nem töretlen az uniós jogszabályok kezelésének a gyakorlata. Engedje meg egy laikus kérdést. Mi van akkor, hogyha az ügyvédem és én utóbb felfedezzük, hogy a magyar bíróság jogerős döntésének időpontjában már volt uniós jogszabály, ami vélekedésünk szerint az ügyünket más megítélés alá helyezi? Visszamehetünk-e a magyar bíróságra az uniós jogszabállyal?
Hát a magyar jogszabályok azok megmondják azt, hogy egy jogerős bírósági döntés és elszemben mennyi időn belül lehet felülvizsgálati kérelemmel élni. Ez tipikusan a jogerős döntés készhez vételét követő 60 nap. Ezen az időn belül úgy látjuk, hogy az ítélet nem vett figyelembe valamilyen fontos jogszabályt, ideértve egy uniós jogszabályt is, akkor felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A súlyos jogsértésre hivatkozva a legfelsőbb bíróság.
A bíróság súlyos jogsértésére hivatkozva? Hát vagy a sajátunkra?
Hát a jogsértés ugye a döntésben van, tehát elvileg a bíróság követte el a jogsértést. Ebben a körben azt tudnám mondani, hogy az uniós jog és ezen belül is a rendeletek azok a gyakorlatban elsőbséget és tulajdonképpen felsőbséget élveznek a magyar jogszabályokkal szemben. Tehát elképzelhető egy olyan helyzet, hogy a bíróság, egy magyar bíróság a döntését egy magyar jogszabályra alapította, és van azzal a magyar jogszabállyal ellentétes, és hogy úgy nem azt ütő uniós jogszabály.
Még nem hallottam. Ez lett volna a következő kérésem, hogy ez mennyire lehet gyakori. Mit mutat nem csak Magyarország, hanem általában az uniós tagországok gyakorlata? Mennyire sikerült összefésülni a saját jogrendszerüket az unióéval? A minél kevésbé nyilván, annál több ilyen lehetőség van.
Hogy mondjam, ez az összefésülés, ez egy gigászi munka. Tehát azt gondolom, hogy összességében a magyar jog összefésülése nem sikerült rosszul. Más államokban is számtalan probléma van ezzel az összefésüléssel. Az uniós jog terminológiájában, szerkezetében teljességgel idegen a magyar jogtól. Ezért aztán egyelőre még egy, azt kell mondani, idegen testként hatol a magyar jogba.
Hogy érteszi a terminológiáját? A miénkre azt szokták mondani, hogy ugye ez a német jogi felfogásból és intézményekből eredeztethető, azokat a szavakat használjuk, meg a római jogot használjuk, abból fejlődött ki a mi jogunk, és az uniói nem ilyen? Tehát a két jog elbeszélget
nem... Teljesen ilyen. Egyrészt a problémának az egyik, hogy úgy van jellemzője, hogy a jogintézményeket nem feltétlenül pontosan ugyanúgy hívják.
Tehát nem az náluk a tulajdon, mint nálunk a tulajdon? Esetleg, vagy a birtok?
Lehet, hogy ezeknél bonyolultabb jogintézményekről van szó, de azok nem pontosan ugyanazt jelentik, ugyanazt akarják. Tehát amikor az uniós jogot átvette a magyar jog, akkor ez nem csak egy gigászi fordítási gyakorlat volt, ahol akkoriban azt mondták, hogy 80 ezer oldalt le kell fordítani. Tehát itt nem csak egy fordítási feladatról volt szó, hanem egy bonyolult kétirányú adaptációs folyamatról volt szó, ahol menet közben még az a probléma is fennállt, hogy az uniós jog közben változott is. Na most ez az adaptáció, ez tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy sikerült, hiszen felvettek még. De ennek a napi problémái azok ma merülnek föl, amikor a jogszabály nem pontosan, lehet nagyon sok olyan eset, amikor az uniós jogszabály magyar fordítása pontatlan. Vannak olyan esetek, amikor nem pontatlan a fordítás, csak nehezen érthető. És nyilvánvalóan ezekből keletkeznek majd a jogvitát.
És ilyenkor a gyakorlatban az van, hogy a felek kijelölnek valamelyik országnak megfelelő jogot, és elhatározzák, hogy a szerződésükben szereplő intézmények mit jelentenek? Szóval hogy működik a gyakorlatban? Hogy aztán értsék is egymást, amikor vitára kerül a sor?
Hát most, ha jól értem a kérdését, ugye, ha magyar felekről van szó, azok tipikusan majd a magyar jogot kötik ki.
Mi értjük egymást?
De nyilvánvalóan, amikor a magyar jogot alkalmazzák, akkor a Magyarországon alkalmazandó uniós jogot is alkalmazzák. És elképzelhető, hogy ez a Magyarországon alkalmazandó uniós jog, ez problémás kifejezéseket használ. Az nem teljesen, hogy úgy mondjam, jól jön össze a alkalmazandó magyar jogszabállyal, illetve a szerződési fogalmakkal.
Ki dönti el, milyen testület, melyik ország bírósággal, hogy melyik a helyes fogalom? mit értettünk, amikor meg akartunk állapodni valamibe, de a papíron nem az látszik, mert amikor megint elolvassuk, akkor az intézmény nekem nem ugyanazt jelenti, mint a szerzővő, az a partneremnek jelenti.
Nagyon érdekes kérdés, hogyha a felek közötti jogvitában gyakorlatilag a szerződést kell értelmezni, akkor a magyar bíróság ezt minden további nélkül megteheti. Ha azonban az uniós jogot kell értelmezni, illetve ha azt kell értelmezni, hogy az uniós jog és a magyar jog megfelel egymásnak, akkor az esetek többségében ezt a magyar bíróság nem teheti meg. És ilyenkor a magyar bíróságnak, most ezt megint nagyon leegyszerűsítve mondom, az uniós bírósághoz, a luxemburgi bírósághoz kell fordulnia, azért, hogy ez értelmezze az uniós jogot.
És aztán az a magyar bíróság döntésére nézve irányadó.
Akkor az uniós jog, az uniós jog tekintetében igen.
És hogyha keveredik a magyar jog meg az uniós jog, akkor bejön az elv, hogy az uniós jog erősebb, mint a magyar jog. Így le lehet egyszerűsíteni?
Leegyszerűsítve, de igen.
Más. A budapesti zavargások után és a Frattini látogatás előtt is volt vita arról, hogy az unió hatásköre mekkora egy tagország ügyeivel kapcsolatban. Ez tipikusan politikai kérdésekben szokott felmerülni. Politikai hatásköre van az uniónak?
Hát most a konkrét esetben az uniónak nem volt hatásköre. Tehát ha itt most a bizottság hatásköréről beszélünk, mint az unió hatásköréről, a bizottságnak, amelynek a biztosa a Franco Frattini, az ilyen típusú belső zavargások ügyében nincsen hatáskör.
Tehát hiába mondja azt például, hogy nem szeretné, ha gumilövedéket használnánk, attól azt a magyar rendőrséget...
Ez egy nagyon fontos.
Ez fontos nyilatkozat, de nem
jogilag köt erre nincsen hatáskör. Ez az az eset volt, amikor tulajdonképpen tehát egyrészt a rendőrségi intézságával kapcsolatban az uniós szerződés 35. cikkének a harmadik kezdése alapján nekem legalábbis egyértelműnek látszik, hogy a bizottságnak nincsen hatáskör. Frattininek jól jöhetett az, hogy megkérdezték ilyen ügyekben is, hiszen az Európai Bizottság, mint olyan, és az Európai Bizottság biztosa is, hogy úgy mondjam, a hatáskörét szélesen értelmezni. Ugyanakkor ő ezt nagyon elegánsan hajtotta végre, mondott is dolgokat, de nem is mondott semmi,
hozott is ajándékot, meg nem is.
Hogy kritizálni lehetett volna. A magyar kormánnyal, úgy mondjam, barátságosan viselkedett, tehát a magyar kormány nem érezhette úgy, hogy elmarasztalták. Az ellenzéknek is jó volt az, amit mondott, hiszen ezt követően gyakorlatilag megerősítve érezhették ők is magukat a saját álláspontjuk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan eset, amikor, ez a konfliktus ebből a szempontból mindenkinek jól jött, Frattini látogatása is ebből a szempontból jól jött, de emögött semmiféle jogi alap nem volt.
Innen folytatjuk a hírek után, Kende Tamás nemzetközi jogász az Aréna vendége.